néhány szót ejtünk arra, hogy az elmúlt alkalommal, azaz pénteken, mivel foglalkoztunk. A két kapuk fogalmával ismerkedtünk meg. Láttuk azt, hogy a két pólus az, illetve a két kapu az látszólag, mint a négy pólus, tehát négy kapcsa van. A négy pólusokkal általában nem foglalkozunk, de azt tudjuk, hogy általában három független feszültség, három független áram jellemzi, azaz a karakterisztikája három egyenlet. Ezzel szemben a két kapunak csak két független árama és két független feszültsége van, amiatt, hogy előírjuk, hogy csak is két pólusokkal lehet lezárni az egyes kapukat. És ennek a két pólusokkal való lezárásnak a következménye, hogy a független áramok száma 2, független feszültségek száma szintén 2, azaz a két kapu karakterisztikája 2 darab egyenlet, amely a négy kapuváltozó között kapcsolatot teremt. A négy kapuváltozó közül 4 alatt a 2 egyenlő 6 féle kombinációban tudunk kiválasztani 2-t, amely 2-vel a maradék 2-t kifejezzük, következésképpen a két kapunak 6 féle karakterisztikája létezhet. Ezeket végigvettük az elmúlt alkalommal, lével is neveztük őket. Megbeszéltük azt, hogy bizonyos két kapuknak nem létezik az összes karakterisztikája, de amelyek léteznek, azok között kapcsolat van, egyik a másikból átalakítható. Aztán néztük arra egy-két példát, egy-két módszert, hogy hogyan lehet egy hálózatból, amely a két kaput realizálja, hálózatból a két kapu karakterisztikát előállítani, hálózatszámítási fogások segítségével. És végül azzal zártuk az elmúlt alkalmat, hogy két kapu tulajdonságokat vezettünk be. Ezek között voltak ismerős tulajdonságok is, például a passzivitás, amely már a két pólusok világában is előjött, de voltak újak, specifikusan a két kapukra vonatkozóak, például a reciprocitás és a szimetria. A mai alkalommal folytatjuk a két kapuk témáját, és pedig azzal, hogyha adott egy karakterisztika, akkor miként lehet ahhoz hálózatot rendelni, hogyan lehet realizálni a két kapu karakterisztikát, avagy miként lehet egy egyszerű vagy egyszerűbb kapcsolással helyettesíteni egy adott két kaput. Kicsit olyan ez, mint amikor egy összetett két pólust, amely benne volt független forrás, egyetlen egy két pólussal, amelynek rezisztenciája az eredő ellenállás volt, helyettesítettük, vagy a Thevenin-Norton ekvivalens azoknak az összetett két pólusoknak a helyettesítésére, amelyek tartalmaztak független forrást is. Itt most egy két kaput szeretnénk helyettesíteni egy egyszerű kapcsolással. Az ötös pont alatt fogunk erről beszélni, címe helyettesítő kapcsolások. Emlékeztetőn felrajzolok egy sematikus két kaput, amelynek a bal oldalát primer kapunak szokás nevezni, és itt az U egy feszültség, és I egy áram kapuváltozók értelmezettek. A jobb oldalát szekundár kapunak nevezzük, az U2 feszültség, és I2 áram kapuváltozókkal. Megbeszéltük azt, hogy ezek a szimmetrikus referenciairányok a 6 közül 4 karakterisztikánál érvényesek. A lánctípusú karakterisztikák azok más áramirányokat követelnek meg itt a szekunder oldalon, de most ezzel nem foglalkozunk, ez egy általános sémája a két kapunak. És akkor a helyettesítés arról szól, hogy adott egy karakterisztika éppenséggel a hálózat is adott lehet egy bonyolult hálózat, amelyből a karakterisztikát meg tudjuk határozni, és a cél, azaz a keresett eredmény egy egyszerű kapcsolás, amely realizálja a karakterisztikát. Ezt az egyszerű kapcsolást fogjuk a két kapu helyettesítő kapcsolásának nevezni. Különbséget kell tennünk aközött, hogy a helyettesítendő két kapu az vajon reciproke vagy sem. Tehát rendelkezik ezzel a speciális tulajdonsággal, amit az elmúlt alkalommal definiáltunk. Első között foglalkozunk azzal, hogy a két kapu reciprok. Tehát reciprok két kapuk. Helyettesítő kapcsolásaival. Azért fontos ez, ezt próbáltam hangsúlyozni az elmúlt alkalommal, hogy a két kapu karakterisztika általában négy paraméter tartalmaz, egy 2x2-es mátrixba foglalhatóak ezek a paraméterek, tehát négy független jellemzője lehet egy két kapunak. Azonban, hogyha a két kapu reciprok, akkor ez ugye bizonyos értelmű felcserélhetőséget jelenti a primer és szekunder kapunak. Láttuk azt, hogy akkor nem négy, csak három független paramétere van, és ez például úgy manifesztálódik, hogy az impedancia karakterisztikának a mellékátlójában álló elemek egymással megegyeznek. Következésképpen a helyettesítő kapcsolásnak pontosan három függetlenül beállítható paraméterű elemet kell tartalmaznia, ahhoz, hogy ez a helyettesítés ez tetszőleges karakterisztika esetén teljesüljön. Tehát egy fontos konklúzió, hogy a reciprok két kaput három független paraméter jellemzi, következésképpen a helyettesítő kapcsolásban is három függetlenül beállítható elemértékre lesz szükség. Tehát három független, igazából jellemzőnek hívom a helyettesítő kapcsolásban. Kétféle helyettesítő kapcsolás létezik. Az elsőt, amely három független paraméter jellemezhető, úgy hívják, hogy T-tag, és ez nem más, mint három ellenállás, amelyet T alakban kapcsolunk össze. Ilyen módon. És az az állítás, hogy ez a reciprok két kapukat helyettesíteni tudja. Ennek van egy feltétele, amire a végén mindjárt szólni fogunk egy szót. Itt vannak a kapuváltozók, U1, I1, U2, I2. Az ellenállásokat egyelőre RA-val, RB-vel, RC-vel jelölöm. És középen van az RB, igen. Induljunk ki abból, és most feladatunk, hogy ha adott egy kétkapu karakterisztika, akkor vajon hogyan válasszuk meg az RA, RB, RC értéket, hogy ez a kapcsolás ekvivalens módon viselkedjen az eredeti kétkapuval, amelyet például az impedancia karakterisztikája jellemez. Tehát például adott az impedancia karakterisztika, amely azt jelenti, hogy a feszültségeket R1 egyszer I1 plusz R1 kettőször I2 és U2 egyenlő R2 egyszer I1 plusz R2 kettőször I2 alakban tudunk kifejezni, és ezek a paraméterek meg vannak adva, hova tovább az R1 kettő, az R2 egyen megegyezik, hiszen reciprok két kapuról van szó, akkor ezeknek a paramétereknek az ismeretében hogyan válasszam meg én az R-át, RB-t, RC-t úgy, hogy ekvivalens legyen a kétkapu, a helyettesítő tag az eredeti kétkapuval. Nagyon könnyű, amit tennünk kell, legcélszerűbb felírni egy feszültségtörvényt két purokra ebben a kétkapuban. Mindenképp jelzem, hogyha itt I1 áram folyik be, itt pedig I2, akkor egy áramtörvény alapján itt az I1 plusz I2 áram jelenik meg, és akkor a feszültségtörvény mondjuk ebben a hurokban és ebben a hurokban, tehát Kirchhoff feszültségtörvény, átrendezem U-ra, U1-re és U2-re, U1 egyenlő két feszültség összege az R-án eső RA-szor. I1 plusz az RB-n eső RB-szer I1 plusz I2 feszültség. Ez mondjuk az egyes számú hurokban, nem számozom őket, de nyilvánvaló, hogy melyikről van szó. Hogyha ezt átrendezem, nem rendezem át, először felírom a másikat is a másik hurokra, U2-t kifejezve, U2 egyenlő RC-szer I2 plusz RB-szer I1 plusz I2, ezt a két egyenletet felírni, és hogyha ezt átrendezem, úgyhogy a benne szereplő együtthatók, az áramlók együtthatói elkülönüljenek, akkor U1 egyenlő az I1 szorzó tényezője RA plusz RB, ebben a kifejezésben az I2-é pedig RB. Az U2 szorzó tényezője, az U2 kifejezésében az I1 szorzó tényezője RB plusz az I2 szorzó tényezője RC plusz RB I2. És ha ezt összevetem az általános alakjával az impedancia karakterisztikának, akkor nagyon könnyű látni együtthatók összehasonlításával, hogy ezen a helyen megjelenik az R1-1 impedancia paraméter, ez nem más, mint az R1-2 impedancia paraméter, ez úgy szintén, és nagy örömmel látjuk, hogy ez a két érték egymással megegyezik, tehát az R1-2 az R2-1-jel, ezt már az elején tudtuk, hiszen reciprok két kapukkal foglalkozunk ebben a pontban, és ez meg az R2-2 impedancia paraméter. És ebből ki lehet számolni a keresett R-át, RB-t, RC-t, akár fejben is látszik, hogy az a vége, hogy RA egyenlő R1-1 mínusz R1-2, az RB egyenlő R1-2-vel, ami azonosan egyenlő az R2-1 reciprokét kapura, és az RC pedig R2-2 mínusz R2-1, ezt karikázom be. Azaz, hogyha az impedancia paraméterek ismertek, akkor az ilyen módon megválasztott paraméterű T-kapcsolás az impedancia mátrixot realizálja, az impedancia karakterisztikát realizálja. Ilyeténképpen helyettesíthetjük az úgynevezett T-taggal ezt a két kaput. És egy fontos következtetés, amit félbehagytam az előbb, hogy azért nem akármilyen reciprok két kapunak van T-helyettesítő kapcsolása. Ebből látszik, hogy kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés van az impedancia paraméterek és a T-kapcsolás paraméterei között. Azaz, hogyha nem létezik az impedancia karakterisztika, ilyet már láttunk, akkor a T-kapcsolás sem létezik. Ettől még egy két kapu lehet reciprok, hogy nem létezik az impedancia karakterisztikája, de T-kapcsolása, T-helyettesítő tagja ekkor nincs. Tehát a T-tag létezik akkor és csak is akkor, ha az impedancia karakterisztika létezik. Mindjárt fogunk látni egy egyszerű példát, amikor ez nem teljesül. Belőtte megnézzük ennek a duális párját is. Még egy megjegyzés, igen, hogy itt látják, hogy különbségek vannak. Könnyen előfordulhat az, hogy negatívnak adódik egyik vagy másik ellenállás. Tehát, hogyha az R1-1 kisebb, mint az R1-2, az RA bizony negatív értékű ebben a helyettesítő kapcsolásban. Ez annyit jelent, hogy fizikailag nehezebb realizálni, tehát nem elég bemenni a boltba és megvenni három ellenállást, hanem a negatívot is lehet valahogy, de az egy aktív komponens. Elvi szempontból semmilyen jelentősége nincs annak, hogy egyik vagy másik ellenállás érték negatívnak adódik. A realizálhatóság szempontjából van ennek jelentősége, de ezzel nem foglalkozunk. Egy dolgot még muszáj fölírnom, vagy fölrajzolnom. Gyakran van az, hogy ez a T-kapcsolás ez úgy születik meg, hogy a modellezendő jelenség mögöttes fizikai tartalmát ismerjük. Néhány fél évvel később elektromágneses terek alapjaiból, amikor a távvezetékekkel foglalkoznak, akkor ott arról lesz szó, hogy két drót, egy vezető pár távvezetékén tárgyalható, tárgyalandó akkor, hogyha rajta folyó áram kellően nagy frekvenciás, és a hullámszerű viselkedés nem hanyagolható már el. Ott például tudjuk azt, hogy a drótban folyó áram mágneses teret kelt, és egy induktív viselkedése is van. Emiatt a feszültség alatt álló vezető között elektromos tér keletkezik, az egy kapacitív jellegű viselkedése is van. Nem foglalkoztunk még dinamikus hálózatokkal, de a tekercsnek meg a kondenzátornak a szimbólumát már láttuk, ezért nagyon halványan példaként felrajzolok egy olyan T-kapcsolást, amely tekercseket és egy kondenzátort tartalmaz. És egy nagyon életszerű felállás az, hogy tudjuk azt, hogy a távvezeték egy szakasza induktivitással és kapacitással is rendelkezik, és mondjuk egy ilyen egységnyomású szakasz induktivitása L, akkor az egy L per 2 induktivitás és C-kapacitás modellezi azt a szakaszt, és összeállításában ez nem más, mint egy T-kapcsolás. Itt a rezisztív hálózatok világában ez egy nagyon halvány példa, de később talán majd erre vissza fognak tudni gondolni, hogyha elérkeznek a távvezetékekhez. Maradva a reciprok két kapuknál, a T-tagnak a mondhatni duális párja, a P-tag. Itt a P az csupán az alakját kölcsönzi, a P betű az ugye így néz ki, és a P-tag az ilyen alakban összekapcsolt ellenállásokat tartalmaz. Kapuváltozók U1, I1, U2, I2, és itt látni fogjuk, hogy kényelmi okokból nem a rezisztenciájukkal, hanem a konduktanciájukkal jellemezzük ezeket az ellenállásokat, és pedig GA, GB és GC. Szintén kényelmi okai vannak annak, hogy itt az admittancia karakterisztikát választjuk alapul, és az admittancia karakterisztika paramétereiből próbáljuk meg ezeket a vezetés paramétereket kitalálni. Az admittancia karakterisztika úgy néz ki, hogy I1 egyenlő G1 egyszer U1 plusz G1 kettőször U2, I2 egyenlő G2 egyszer U1 plusz G2 kettőször U2, és reciprok két kapukról lévén szó, itt is a G2-1 azonosan egyenlő a G1-2-vel. Hasonlóan gondolkozom, mint az előbb, nem is csinálom végig az egészet. Feszültség és áramtörvényeket írva föl a hálózatban, nagyon könnyen kiderül az, és az első lépést ki is hagyom, nagyon könnyen kiderül az, hogy ebben a hálózatban az igaz, hogy I1 egyenlő GA-szor U1 plusz itt most a papíromon nincs átrendezve, de ezt át fogom rendezni, hogy ne menjen el vele annyi idő. GA plusz GB-szer U1. Plusz mínusz GB-szer mínusz GB-szer U2. És I2 egyenlő mínusz GB-szer U1 plusz GB plusz GC U2. Együttható összehasonlítással akárcsak az imént látszik, hogy a GA, GB, GC paraméterek hármasa és az impedancia mátrix elemei között a hozzárendelés kölcsönösen egyértelmű. G1-1, G2-1, G2-2 és ez a mínusz GB, ez a G1-2. Egyébként a G2-1, ez a G1-2-vel azonosan egyenlő, ezt könnyű látni. Ebből a végeredmény az az, hogy a GA az G1-1 plusz G1-2, a GB az mínusz G1-2 azonos egyenlő mínusz G2-1-el, és GC G2-2 plusz G2-1. Látszik, hogy azért ilyen egyszerű helyzetünk, mert valóban a konduktancia karakterisztika, és az erre a pítagra felírható hálózati egyenetek a leghasonlóbbak egymáshoz. Az impedancia karakterisztikából kiindulva itt mindenfajta törtek és bonyolultabb kifejezések jelentek volna meg. A G paraméterek ezekkel a konduktanciákkal viszont egyszerű kapcsolatban állnak. Az hozzárendelésből látszik, hogy csak is akkor létezik pítag, ha az impedancia, a konduktancia karakterisztika értelmezett, tehát a G létezik. Egyébként nem. Nézzünk egy olyan példát, egy olyan egyszerű példát, ami egyébként egy önmagából is megállja a helyét, egy csatolt kétpólus, az ideális transzformátor, amelynek nem létezik sem a T, sem pedig a P helyettesítő kapcsolása. Ez tulajdonképpen egy ellenpélda az eddig elhangzottakra. N2.1, U1I1, U2I2. Azt tudjuk felírni, hogy a U1 egyenlő N-szer U2, és I2 egyenlő mínusz N-szer I1. Ez az ideális transzformátor karakterisztikája. Kétkapu karakterisztikák közül sem az R, sem pedig a G nem állítható elő, tehát az U1-U2-2-ös nem fejezhető ki az I1-I2-2-ssel, és ez fordítva is igaz. Ez egy hibrid karakterisztika, amit látunk a táblán, de sem az R, sem a G nem létezik. R vagy G nem létezik, noha a kétkapu reciprok, nem létezik T, avagy P helyettesítő kapcsolása. Jó. Térjünk át a bonyolultabb kétkapukra, amelyek nem rendelkeznek a reciprocitás kivételes tulajdonságaival, tehát nem reciprok kétkapuk. Ezeket négy független paraméter jellemzi, azaz a két kapunak is, a helyettesítő kapcsolásnak is négy független jellemzője lesz. Jellemző a helyettesítő kapcsolásban. Itt kicsit nagyobb a mozgástér. Ha már négy elem kell, akkor kézenfekvő, és tulajdonképpen a legkézenfekvő választás úgy összeállítani ezt a helyettesítő kapcsolást, amelyben minden egyes elemérték megfelel a karakterisztika egyik paraméterének, amelyek rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal, úgy hívják, hogy természetes helyettesítő kapcsolások. Ezzel kezdjük. Természetes helyettesítő kapcsolás. Mindig igaz az, hogy egy természetes helyettesítő kapcsolás két ellenállás és két vezérelt forrás összekapcsolásából áll, azonban az összekapcsolás mikéntje az függ attól, hogy melyik karakterisztikát szeretnénk realizálni, helyettesíteni. Például, hogyha az ember az impedancia karakterisztikát szeretné helyettesíteni, és ez nem fog itt kiférni, itt folytatom, Tudjuk azt, ide felírtam, hogy az impedancia karakterisztika feszültségeket fejez ki áramokkal, akkor nagyon kézenfekvő lefordítani a hálózat nyelvére azt az egyenletet oly módon, hogy hát itt befolyik egy I1 áram, és itt egy U1 feszültséget szeretnék kapni. Két tag összegéből áll, az első tag az legyen egy R1-1 értékű ellenálláson átfolyó I1 áram által keltett feszültség, ez ugye az R1 × I1 tag. A hozzáadandó tag pedig egy olyan feszültség, ami az I2-től függ, tehát egy vezérelt forrás segítségével, méghozzá egy áramvezérelt feszültség forrás segítségével állítom elő, az átviteli rezisztencia az R1-2 érték, a vezérlő áram pedig az I2, és ezzel az első sort tulajdonképpen realizáltuk is. A másik sort azt nagyon kézenfekvően analóg módon úgy tudjuk realizálni, hogy az U2 előáll az R2 × I2 feszültség és az R2 × I1 feszültség összegeként. Ez nem más, mint az impedancia karakterisztika természetes helyettesítő kapcsolása, két ellenállásból, két vezérelt forrásból, és mindegyik komponens paramétere megegyezik az impedancia karakterisztika megfelelő elemével. Ha mondjuk a hibrid karakterisztikát kellene realizálni, azt emlékeztetőről fölírom, hogy az úgy néz ki, hogy az U1 feszültséget fejezzük ki a H1-1 paraméter segítségével az I1 áram, H1-2 paraméter segítségével az U2 feszültség segítségével, és I2 × H2 × I1 + H2 × U2. Ennek a természetes helyettesítő kapcsolása úgy néz ki, hogy az első sorban egy feszültség előállítása látható. A feszültség két tag összegéből áll elő. Egy H1-1 ellenálláson átfolyó. Itt egy hibát elkövettem a felső képen, az letörlöm, hogy tudnélik, ide csak az R2-2 paraméter értéket szándékoztam föltüntetni. A rajtóeső feszültséget azt gondolatban ki tudjuk fejezni az I2-be való szorzással. Azt ott visszatöröltem. A H1-1 az egy ellenállás dimenziója együttható, tehát egy ellenállásnak lehet a rezisztenciája, amelyen sorba csatlakozik egy vezérelt forrás, méghozzá feszültségvezérelt feszültségforrás. A feszültségerősítési tényező a H1-2 impedancia paraméter, és ami vezérli a szekunder feszültség az U2, és ezzel elő is állt az U1 feszültség. A második sor egy áram, két tag összegéből álló áram, tehát itt elemek párhuzamos kapcsolásával tudom ezt megvalósítani. Legyen benne egy ellenállás, amelynek az árama arányos a kapcsok között mérhető U2 feszültséggel. A H2-2 egy vezetés dimenziójú állandó, tehát ezt az ellenállást a konduktanciájával jellemzem, amelynek az értéke H2-2, akkor ezen a második tag megvan. Az első tag pedig egy I1 által vezérelt áramforrás. Az áramerősítési tényező a H2-1 hibrid paraméter és az I1 áramvezérli. Kész. Házi feladat, a másik négy karakterisztikának a helyettesítő kapcsolását megtalálni. A lánctípusúaknál lesz egy kis problémájuk, ezt majd lapozzák fel a tankönyvet a vonatkozó megjegyzés kapcsán. Következő. Ezeket a T és P tagokat ki lehet egészíteni úgy, hogy alkalmasak legyenek nem reciprok kétkapuk helyettesítésére is. Ezeket úgy hívják, hogy hibrid T és hibrid P tag. Kezdjük a hibrid T taggal. Ebből többfélét is be lehet vezetni, én egyet vezetek be, amelyben szimmetrikusan a középső ágban helyezkedik el egy vezérelt forrás. Méghozzá egy vezérelt feszültségforrás helyezkedjék itt el. U1, I1, U2, I2, RO, RB, RC, és ezt a feszültségforrást az I1 áram vezérli a kis RB átviteli rezisztencián keresztül, RB-szer I1, tehát az a feszültség. Egy pillanatra megállok itt, és tulajdonképpen az ránézése is látszik, hogy az a T-kapcsolás, amely csak ellenállásokból áll, az biztosan nem alkalmas arra, hogy nem reciprok két kaput helyettesítsen. Kimondtuk a múltkor egy tételt, bizonyítás nélkül, hogy a csak ellenállásokat és ideális transformátor tartalmazó két kapu mindig reciprok. Tehát azzal nyilvánvalóan nem tudnánk, és ez ki is derült az egyetekből szintén, hogy nem lehet nem reciprok két kaput modellezni vagy helyettesíteni. Viszont ez már tartalmaz egy olyan elemet, amely ezt a reciprocitást megtöri, egy vezérelt forrást. A vezérelt forrás tartalmazó két kapuk többnyire nem reciprokak, kivételesen ez is lehet az, de többnyire ez nem igaz, hogy reciprok lenne. Szükségünk van egy ilyen elemre, amely nem ellenállás és nem ideális transformátor ahhoz, hogy nem reciprok két kapu helyettesítő kapcsolást tudjunk gyártani. Gyorsan két hálózati egyenlet, U1 egyenlő, hát most az I1 együtthatója az RA plusz RB plusz kis RB szer I1 plusz az I2 együtthatója az RB, aztán az U2 kifejezésében az I1 együtthatója az RB plusz kis RB I1. Ugyanaz történik, mint a legelső pontban, csak most néhány lépést kihagyok. Azt hiszem, ez így is követhető. Az I2 együtthatója pedig RC plusz RB. Összevetve ezt a megadottnak gondolt impedancia mátrix elemeivel, vagy impedancia karakterisztika paramétereivel, látszik az, hogy ez a háromtagú összeg jelenti az R1-1 impedancia paramétert, ez az R1-2-t, ez az R2-1-et, amely, mint látják, nagyon speciális esettől eltekintve nem egyezik meg az R1-2-vel, tehát a kis RB, ha nem nulla, akkor ez a két ellen nem egyezik meg, tehát tényleg nem reciprok a két kapu, ez meg az R2-2-vel egyezik meg. Átrendezve ezt a négy megegyezést, ezt még fölírom, hogy az RA, csak ez nem fog fejből menni, az RA az R1-1 minusz R2-1, a nagy RB az R1-2, a nagy RC az R2-2 minusz R1-2, és a kis RB az R2-1 minusz R1-2. Megjegyzem, hogy ha ez a két elem nem egyezik meg, már pedig nem reciprokálisan nem egyezik meg, akkor a különbség az biztosan nem nulla, tehát itt valóban van egy vezérelt forrás. Előnyök, hátrányok a természetes helyettesítő kapcsoláshoz képest. Előnyként tartom számon, hogy ez csak egy vezérelt forrás tartalmaz, tehát ha valaki meg szeretné valósítani, akkor három közönséges építőelemet és egy, hát némileg bonyolultabban realizálható építőelemet kell beszereznie. Tehát csak egy vezérelt forrás. További előként tartom számon, hogy átmegy ez a hibrid T-tag a sima T-tagba, abban az esetben, hogyha két kapu mégis reciprokká válik, tehát ezzel indulunk el a helyettesítés irányába, és nem veszük észre, hogy az R1-2 az R2-1-jel megegyezik, amit nehéz nem észrevenni, de ha mégis nem vennénk észre, akkor a végén kiderül, hogy gyakorlatilag eltűnik a vezérelt forrás, mert nullává válik az átvételi rezisztenciája, tehát a hibrid T az átmegy T-tagba, közönséges T-tagba, ha reciprok a két kapu, az inkább elvi szempontból fontos, hogy egyik a másikba átmegy egy elfajuló esetben. Viszont hátrányként tartom számon, hogy a hibrid T-tag létezésének a feltétele, az impedancia karakterisztika létezésének a feltétele. Ha nem létezik az impedancia karakterisztika, akkor természetes helyettesítő kapcsolásból se létezik az, viszont egy másik karakterisztikára könnyedén tudunk természetes helyettesítő kapcsolást csinálni. Itt viszont, ha az impedancia karakterisztika nincs, akkor nincs hibrid T-tag és kész. Tehát a hibrid T létezik, akkor és csak is akkor, hogyha az impedancia mátrix létezik. Duális párja hibrid P-tag, amit nagyon gyorsan fölírok. Megjegyzem még, és ez erre is vonatkozni fog, hogy, de talán mondtam már, hogy ezt a vezérelt forrást több helyre lehet tenni, nem muszáj a függőleges középső ágba, lehet valamelyik szélső ágba is tenni. A tankönyvben van még egy-két plusz lehetőség. Mi most egyet tárgyaltunk, a többi az analóg módon tárgyalható, és a paraméterei ugyanígy számíthatóak. Akárhogy hova is teszem, mindig az impedancia mátrixnak kell létezni, és annak a paramétereiből legkönnyebb kifejezni a T-tag paramétereit. P-tagra mindez igaz a konduktancia mátrixszal, vagy az admittancia karakterisztikával. Egy közönséges P-tagot kiegészítünk egy vezérelt forrással, méghozzá egy vezérelt áramforrással. U1, I1, U2, I2, GA, GB, GC, és vezérelje az U1 feszültség ezt az áramforrást, a kis GB átviteli konduktancián keresztül, GB-szer U1. Ezek itt csomópontok. Nem fogom most a levezetést megcsinálni, előbb sem csinálta meg teljesen. Most a legvégét írom föl. Nem is a legvégét írom föl, azt írom föl, hogy az I1 együtthatója, ebben az I1 kifejezésében az U1 együtthatója, az GA plusz GB-szer kis GB, az U2 együtthatója az mínusz GB, az I2 együtthatója pedig mínusz GB, mínusz kis GB, szer U1 plusz GC plusz GB szer U2. Együttható közthasonlításával az admittancia mátrix elemei jelennek itt meg, és azokkal összevetve a kapott kifejezéseket, G1-1, G1-2, G2-1, ami nem egyezik meg a G1-2-vel hangsúlyozandó, és a G2-2, kifejezhetőek a helyettesítő kapcsolásnak a paraméterei, GA, GB, GC és a kis GB vezérlőkonduktancia. Előnyök, hátrányok tekintetében teljesen azonos dolgok mondhatók el, csak egy vezérelt forrás tartalmaz, amit egyébként máshova is lehet tenni, mondjuk ide is tehetném, vagy ide is tehetném, tankönyvbe nézzenek majd utána. Viszont a létezésének a feltétele az a admittancia karakterisztika létezése, csak is akkor létezik ilyen, hogyha a G-mátrix is létezik. A házi feladatban, amit nem tudom, hogy megnéztek-e már, most elvileg most már tudják csinálni, van egy olyan feladat, hogy határozza meg az egyik helyettesítő kapcsolást, és az is ott van, hogyha az nem lehetséges, akkor egy másikat határozzon meg. Hát ez nem lehetséges, ez pont akkor van, hogyha az adott karakterisztika, az impedancia vagy az admittancia nem létezik, és akkor a másikat kell csinálni. Engedjék meg, hogy most tartsak 10 perc szünetet, és akkor óra 5-kor folytatjuk. A következő, amiről beszélnünk kell, az a két kapunak egy nagyon fontos alkalmazása, és pedig az az alkalmazás, amikor összeköt egymással egy generátort és egy fogyasztót. Legtipikusabbak a híradástechnikai alkalmazások, amikor nagyfrekvenciás jeleket kell átvinni valamilyen csatornán, például egy hosszú koaxiális kábel és modellezhető kétkapuval, a távvezeték modell ebből a szempontból a kétkapu modellre vezet. Még egyszer mondom, az a leggyakoribb felhasználása a kétkapu modellnek, úgynevezett lezárt kétkapunak nevezzük, és eként fogunk rá hivatkozni. Lezárt kétkapu. Az általános séma az valami olyasmi, hogy van egy kétpólus, egy generátor, ezt a későbbiekben egyébként egy Thevenin generátor fogja majd megvalósítani. Van egy két kapu, amelynek a primer oldalához csatlakozik ez a generátor, és a szekunder oldalához pedig egy másik kétpólus, amelyet fogyasztónak nevezünk, csatlakozik. Ez a blokk séma, és például ez egy adó berendezés, ez egy vevő, és a kettő között egy vezetékes összeköttetés, vagy akár vezeték nélküli összeköttetést is be lehet képzelni ebbe a dobozba. Lényeg az, hogy kapcsolat van a primer és szekunder oldal között, amely kapcsolatot egy kétkapu segítségével tudunk modellezni. Kicsit konkrétabban, mint ahogy mondtam, ez a generátor, lineáris esetben tudják azt, hogy bármilyen generátor helyettesíthető a Thevenin vagy a Norton ekvivalensével. Ez legyen most a Thevenin ekvivalens, ez csatlakozik ez a két kapuhoz. A fogyasztót pedig, tegyük fel, nem tartalmaz független forrást, ezért az eredő ellenállásával helyettesíthetjük. Itt most már a kapuváltozókat is belölöm, U1-et, I1-et, U2-t és I2-t. Nevezzük a forrás feszültségét US-nek, a Thevenin ekvivalens belső ellenállását pedig RS-nek, a fogyasztó pedig viselje az RF nevet, az F alsó index a fogyasztóra utal. Na most mi a feladatunk nekünk ebben az összeállításban? Tegyük föl, hogy ismertek az elemértékek, tehát a Thevenin ekvivalens feszültsége ellenállása, fogyasztó ellenállása, és a két kaput valamilyen karakterisztikája jellemzi, impedancia karakterisztika, hibrid karakterisztika, akármilyen. Mi a feladatunk nekünk ebben a hálózat számítás szempontjából? Hát nyilvánvalóan az, hogy azt a négy feszültséget, amelyet berajzoltam, ezt a négy kapuváltozót valamilyen módon kiszámítsuk. A legelső, amit megnézünk ebből a szempontból, az tehát a hálózat számítási vonatkozása. Ennek az összeállításnak, ennek a ennek a speciális hálózatnak, amelynek az egyik részét egy két kapu fedi el, aként van modellezve, és aként van leírva egy két kapu karakterisztikával. Cél az U1, U2, I1, I2 kiszámítása, ez a hálózat számítás célja ebben a speciális két kaput tartalmazó hálózatban. Azt látjuk, hogy 4 ismeretlen volt tehát. Következésképpen 4 egyenlet felírására van szükség. Ahhoz, hogy legalább elvi esélyünk legyen arra, hogy meg tudjuk egyértelműen határozni ezeket a változókat. Hogy hogyan áll össze a 4 egyenlet, ezek a következők lesznek. Az első az a generátor karakterisztikája. A generátor karakterisztikája azt jelenti, hogy az U1 és I1 között van egy kapcsolat, amely abból fakad, hogy itt egy tévedi ekvivalens van. A tévedi ekvivalensre felírt feszültség törvény alapján tudjuk azt, hogy az U1 feszültség az US forrás feszültség mínusz az RS belső ellenállás szorozva az I1 árammal. Ez nem más, mint egy feszültség törvény. Az RS-szer I1 feszültséget is tartalmazza ennek a karakterisztika alapján, a generátorra felírva. Ez egy egyenlet. Következő egyenlet a fogyasztóra vonatkozzék. Ott szintén az U2-I2 közötti kapcsolatot, ez egy triviális kapcsolat, az RF jelenléte teremti meg. Az U2 figyelemmel a referencia irányokra, és pedig arra, hogy az I2 az itt fölfele folyik, az U2 meg lefele esik, a választott referencia irányok alapján. Itt egy negatív előjel megjelenik, mínusz RF-szer I2-vel egyezik meg. Mit gondolnak, hogy a harmadik és a negyedik egyenet honnan jön? Hát onnan, hogy ezt a két kaput, mint mondottam, az egyik karakterisztikájával jellemezték, és bármely karakterisztikájával jellemezték is, az mindig két egyenletet jelent, tehát a harmadik és negyedik egyenlet, a két kapu karakterisztikájából jön. Például, de ez tényleg csak egy példa, más is lehet, hogyha az impedancia karakterisztika van megadva, akkor U1 egyenlő R1 egyszer I1 plusz R1 kettőször I2, U2 egyenlő R2 1. I1 plusz R2 kettőször I2. És ez összesen, tehát 4 egyenlet. 4 lineáris egyenlet, amelyek jó esetben függetlenek egymástól, azaz megoldásukkal a 4 kapuváltozó egyértelműen meghatározható. 4 változó kiszámítható. Hogyha nem számítható ki, azaz ez az egyenletrendszer nem oldható meg egyértelműen, mondjuk azért, mert vannak közötte összefüggő egyenletek, vagy ellentmondásra vezető egyenletek, akkor azt mondjuk, hogy az így módon összeállított hálózat nem reguláris. Ha nem, akkor a hálózat nem reguláris. Erre példát nem mutatok, gondolkodjanak rajta, hogy létezhet-e ilyen. Mondjuk az ideális erősítővel viszonylag könnyű olyan két kapukat összerakni, amelyek mondjuk, hogyha az RF nullával lenne egyenlő, tehát rövid zár volna, akkor nem lehetne megoldani a felírt egyenletrendszert. Jó, ez mindig így működik. Ez így fog működni elektromágneses terek alapjaiból és a távvezetékes feladatoknál. Sokszor emlegetem ezt a távvezetéket, de tényleg nagy súlya lesz abból a tantárgyban, hogy generátort és fogyasztót távvezeték köt össze, amely távvezetéket egy két kapuval lehet modellezni, jellemzően a lánc karakterisztikát szokásot használni, és minden példát úgy kell megoldani, hogy föl kell írni a 4 változóra a 4 egyenletet. Általában egyet szoktak kérdezni, mondjuk az a kérdés, mennyi az I2 áram, azt is így kell elkezdeni megcsinálni, csak a végén, amit két vonal alá húzunk, az I2 lesz, és esetleg ha kézzel rendezzük az egyenleteket, akkor úgy célszerű csinálni, hogy az I2 jöjjön ki legelőször, és az kijött, akkor utána abból is hagyhatjuk, és a másik három nem kell. De az elvi alapja az bármelyiknek a kiszámításának az, az ez. Jó, az elvi alapok után jöjjön az, hogy mit szokás a gyakorlatban még csinálni. Hát szokás különböző jellemzőket definiálni, mérhető gyakorlat számára fontos jellemzőket definiálni ebben, a, ebben az összeállításban. Kezdjük a úgynevezett bemeneti rezisztenciák. Tárgyalásával. Kettőt is definiálunk. Az egyik az arról szól, hogy ez a generátor, most ez a Thevenin ekvivalens, mit lát ebből a két kapuból, a primer kapuba idézőjelbe benézve, nem mindig szeretem ezeket a kifejezéseket, de a gyakorlatban ez a jellemző szóhasználat. Milyen bemeneti impedanciát lát a generátor a két kapunak a primer oldalán, avagy, és ezt úgy nevezik, hogy primer oldali bemeneti rezisztencia, ezt nem egy tildével jellemző, nem írom le még egyszer, primer oldali bemeneti rezisztencia azt jelenti, hogy ebben a kapcsolásban a generátor szempontjából mi lenne az az ellenállás, amelyet a lezárt kétkapu, az RF fogyasztóval lezárt kétkapu helyére kapcsolva ugyanazt a lezárást látná, vagy pontosabban szólva, ebben az áramkörben az U1 feszültség és az I1 áram az U1 feszültség és az I1 áram ugyanaz lenne, mint az eredeti esetben, és ezt, amit ide kell kapcsolni ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ezt hívják primer oldali bemeneti rezisztenciának, és RB vesző egyel szokás jelölni. Ezt a primer oldali bemeneti rezisztenciát az definiálja tehát formálisan, hogy ez az U1 feszültségnek és az I1 áramnak a hányadosa akkor, hogyha a két kaput egy RF ellenállású ellenállás, mint fogyasztó zárja le. Ha mondjuk adott az impedancia karakterisztika, adott az RF-nek az értéke, akkor E2-ből, tehát a két kapuból és az RF-ből ez a bemeneti impedancia kiszámítható. A gyakorlaton fognak ilyen példát megoldani majd. Ha van egy mérőműszerünk, akkor a primer oldalra csatlakoztatva a generátor helyett ez szintén méréssel is meghatározható, ez a bemeneti impedancia. A párja nyilván a szekunder oldali bemeneti impedancia. Itt a bemeneti jelző az picit félrevezető talán, mert ez tulajdonképpen a kimenetem van. Itt az a kérdés, hogy a fogyasztó szempontjából mi az a legegyszerűbb kapcsolás, legyen mondjuk Thevenin generátor, amelyet rákapcsolva, tehát most ez van megadva, amely látott egy U2 feszültséget és egy I1 áramot, I2 áramot, mit kell elétenni ahhoz, hogy ezek ne változzanak az eredetihez képest? Hát nyilván egy aktív kétpólust kell ide tenni, hogy a generátort is le tudjuk képezni. Legyen egy Thevenin ekvivalens, és ennek egy US vesző a belső feszültsége, és egy RB2-vel nevezett ellenállása, belső ellenállása, és utóbbinak a neve szekunder oldali bemeneti impedancia. Fontos, hogy ez az US vesző, ez többnyire nem egyezik meg az eredeti belső feszültségével a Thevenin ekvivalensnek, hiszen ez már tartalmazza a két kaput is, ami a Thevenint hozzákapcsolja a fogyasztóhoz. Ezt az RB2-t úgy definiáljuk, hogy U2 per I2, akkor, hogyha RG, nem, nem, pardon, itt RS-sel jelöltem, tehát RS a lezárás. És azt mindjárt felrajzolom, hogy ennek mi az értelme RS. És ezen a ponton ki is egészítem ezt a dolgot egy indexeléssel. Engedjék meg, hogy itt a primer oldalinál lehelyezzek egy ilyen zárójel egyes felső indexet. Ez azt jelenti, hogy a primer oldalról nézve mennyi ez a bemeneti ellenállás. Ide pedig egy kettes indexet teszek, mert ez a szekunder oldalról nézett vagy látott bemeneti ellenállást jelenti, ezért ez a neve. Ugye az a gond, hogy az U2 per I2 hányados, ez nyilvánvalóan az is mondhatná valaki, hogy hát ez az RF fogyasztóval egyezik meg. Tehát a mérési utasítás úgy szól, hogy ezt válasszuk innen le, és akkor innen benézve, és ezt sokadjára mondom, pedig nem szeretem ezt a szót, ebbe a hálózatba milyen bemeneti impedanc ellenállást látunk. Erre utal ez a kettes jelző. Formálisan ez azt jelenti, hogy kicsibe rajzolom alá, hogy dezaktivizálnunk kell az eredeti Thevenin ekvivalenst. Itt akkor marad egy rövid zár a feszültségforrás helyén. És akkor az innen látott bemeneti ellenállás, amit RB2-vel jelöltünk, valóban az U2 feszültség és I2 áram hányadosa, ahogy a definíció szól. Tulajdonképpen ezeket definiáló egyenlőségét teszem, mert ezek definiálják ezeket a bemeneti jellemzőket. Tehát dezaktivizált Thevenin ekvivalens melletti bemeneti ellenállás a szekunder oldalról nézve, az a szekunder oldali bemeneti impedancia. Ennek jelentősége elsősorban az illesztés megvalósításakor van. Ugye az elmúlt alkalommal beszéltünk arról, hogy a Thevenin ekvivalenssel kapcsolatban felmerült az, hogy a teljesítményillesztés fontos híradás technikában általában a terhelő ellenállásnak a teljesítménye akkor maximális, hogyha a rezisztenciája megegyezik a forrásnak a belső ellenállásával. Hát ez a bizonyos belső ellenállás, amit számítanunk, mérnünk kell ahhoz, hogy az RF értékét teljesítményillesztés szempontjából optimálisan meg tudjuk választani. A bemeneti jellemzők mellett, bemeneti rezisztenciák mellett szokás definiálni átviteli jellemzőket is, amelyek a primer és szekunder kapcsokon egyidejűleg fennálló jellemző között teremtenek kapcsolatot, tehát átviteli vagy transfer jellemzők. Négyet írok föl, nem olyan fontos ezeket fejben tartani, a gyakorlatban ezeknek van bizonyos jelentősége, de aki ezzel foglalkozik, az úgyis megjegyzi őket. Feszültség, átviteli tényező. HU-val szokás jelölni, a H később nagyon sokat fog ez a betű még szerepelni, mindig a hálózat vagy rendszer átvitelével kapcsolatos dolgokat fog jelenteni. Az alsó index U itt most a feszültségre utal. Definíciója az, hogy a szekunder és a primer oldali feszültségek hányadosa akkor, hogyha ez a lezárás az a bizonyos RF fogyasztó. Áram, átviteli tényező, HI. Itt egy negatív előjel szerepel a definícióban, I2 per I1, akkor, hogyha az RF a lezárás. A negatív előjét az indokolja, hogy a fogyasztónak az árama, az az I2 ugyan, de hogyha szeretnék a feszültség referencia irányába megegyező irány tulajdonítani neki, akkor a mínusz I2-t kell, ami lefele mutat, a fogyasztó áramának tekinteni. Nincs nagy jelentősége, de így alakult, hogy ezt a tankönyv így definiálja. Átviteli rezisztencia. Amely csak dimenziójában rezisztencia, nem fizikailag létező ellenállásnak a paraméterét jelenti. És ezt erre jelöljük. T alsó indexel, mint transfer rezisztencia. A szekunder feszültségnek és a primer áramnak a hányadosa az RF lezárás mellett. és a duális párja az átviteli konduktancia. Vagy transferkonduktancia GT definíció szerűen a mínusz I2 per U1, hogyha erre fel lezárás. Bizonyos szempontból ezeknek van jelentősége, mondjuk a tervezési kritérium lehet, hogy tervezünk olyan két kaput, amely adott lezáró ellenállás mellett HU=10 feszültség átvételi tényezőt biztosít, vagy ilyesmi. Egyszer jó, hogyha erről hallottak, hogy ilyen is van. Lezárt két kapuról tehát ennyit. Nagyon fontos, mert ez a legtipikusabb alkalmazása a két kapuknak. Fogyasztót és generátort köt össze. Nagyon kompakt módon jellemezhetők összetett hálózatok is. Például egy távvezetékes átviteli csatorna bármilyen bonyolult is, bármilyen sok távvezeték szakaszból is áll, van egy eleje, meg van egy vége, és e kettő között a lánc karakterisztika kapcsolatot teremt, elfedve a bonyolult belső viszonyokat, amelyekre nincs szükségünk. Abból a szempontból, hogy a kapuváltozókat meg tudjuk határozni. És nagyon gyakran ennyi a feladatunk. Jó, utolsó előtti témakör, ami tulajdonképpen hát kapcsolódik ahhoz, amit előbb mondtam, hogyha összekapcsolnak különböző távvezeték szakaszokat, vagy különböző átviteli csatornákat egymás után, akkor fölmerül a kérdés, hogyha külön-külön ismertem a jellemzőit ezeknek a szakaszoknak, akkor az egésznek, az eredőnek meg tudom-e határozni ezen részek alapján az átviteli jellemzőit. Úgy hívják ezt, hogy láncba kapcsolt szakaszok. Miután mindegyiket két kapuk jellemzik, két kapuk lánc kapcsolásának nevezem, vagy ezt a címet adom. Két kapuk lánc kapcsolása. Kettő két kapu lánc kapcsolását írom először föl, vagy rajzolom föl. Ez az egyik két kapu, ez a másik két kapu. Mindkettőnek van eleje, vége, pontosabban primer és szekunder kapuja. És ezeket sorosan, kaszkádba, ezt is azt a kifejezést használják, kapcsolom össze, azaz az egyiknek a szekunder kapuja a másiknak a primer kapujával van összekötve. És így keletkezik egy összetett két kapu, amit a szaggatott vonal határol. És a szaggatott vonalon kívül van az eredőnek a primer kapuja bal oldalon, és jobb oldalon pedig a szekunder kapuja. És itt előrevetítem más színnel, hogy itt a lánc karakterisztikát fogjuk használni, azaz az I2-nek egy lánc referencia irányt veszek fel. És tegyük föl, hogy eleve az van megadva, hogy ezt a két kaput, egy O1 láncmátrix, ezt pedig egy O2 láncmátrix jellemzi, akkor azt tudom, hogy a láncmátrix az a szekunder mennyiségek segítségével primer mennyiségeket fejez ki, például az O2 a második két kapunak a láncmátrixa vagy lánckarakterisztikája alkalmas arra, hogy az U2 feszültség I2-3 segítségével, ami itt középen van, egyelőre elnevezetlenül kifejezzük, én most el is nevezem akkor ezeket, ez a ugye mondjuk U0 feszültség és I0 áram, akkor ezeket ki tudom fejezni a lánc, az A2 láncmátrix segítségével. U0, és ezt most engedjék meg, hogy mátrix alakba írjam föl, az U0, I0 oszlopvektor előáll az A2-ször U2, I2 szorzat alakjában. Igen ám, de ez az U0, I0 pedig alkalmas arra, hogy az A1 segítségével az igazi primer változókat, az U1-et, I1-et kifejezzem. Tehát az A1 segítségével az U1, I1 oszlopvektor, azaz A egyszer U0, I0 oszlopvektorként áll elő. E kettőt megnézve, és ezt az oszlopvektort ide helyettesítve, egyből adódik az, hogy az eredő karakterisztika, amely az U1, I1 kapuváltozókat fejezi ki az U2, I2 változókkal, az nem más, mint az A1 és A2 mátrix szorzata szorozva az U2, I2 oszlopvektorral. És ez a szorzat, ami itt megjelent, nyilvánvalóan a definíciójában következően az eredő két darab láncba kapcsolt kétkaput tartalmazó összetett kétkapunak az eredő lánc mátrixa, hiszen az U2, I2 és az U1, I1 között teremt kapcsolatot. Ennyi az egész. Ez a nagy előnye a láncmátrixnak, hogy ilyen nagyon egyszerű módon lehet a lánckapcsolást, illetve a láncba kapcsolt kétkapuk eredő karakterisztikáját kiszámítani. Felhívom figyelmet arra, hogy nagyon erősen támaszkodtunk erre a lánc referencia irányra, tehát hogy ennek a szekunder áramiránya egyezzen meg ennek a primer áramirányával, ez nem lenne így, hogy előjel csere bekerült volna, ezt megúsztuk ezekkel a lánc referencia irányoknak az alkalmazásával. Egy nagyon egyszerű példát felrajzolok, egy teljesen életidegen példát, aminek semmi köze a sokat emlegetett távvezetékekhez, de hogy gyakoroljuk ezeket is. Egy így módon összekapcsolt girátort és ideális transformátort szeretnék én a lánc karakterisztikával jellemezni, azaz az U1, I1-et kifejezni az U2, I2 segítségével. Az egyik két kapu az a girátor, a másik két kapu az ideális transformátor, és jól láthatóan ezek lánc kapcsolásban vannak, tehát alkalmazható a fenti megfontolás. Ha sikerülne ezt az A1-et és ezt az A2-t kiszámolni, akkor a kettő szorzatából előállna a keresett eredő, tehát ez egy példa. Elnevezem ezt I0-nak, ezt pedig U0-nak. A girátorra azt tudjuk, hogy az U1 feszültség az mínusz R szer I0, az I1 áram pedig mínusz 1 per R szer U0, pontosabban nem 1 per R szer U0. Következésképpen a girátornak az O1-jel jelölt lánc mátrixa az 0, mínusz R, 1 per R és 0. Az ideális transformátorról azt tudjuk, hogy az U0 feszültség az N-szer U2, az I0 áram pedig mínusz N-szer I2, mínusz 1 per N-szer I2. Tehát az ideális transformátornak a lánc karakterisztikája az A2 az N 0 0 mínusz 1 per N. A végeredmény tehát a kettő szorzata az A eredő és egy előjelet, azt hiszem, hogy el... Nem, igen, elrotottam. Az áramra vonatkozó egyenletben nincs negatív előjel, elnézést, hiszen az I2 referencia irányát így módon vettem föl, tehát ez a eleve ott lévő negatív előjelet kompenzálja, hogy az I2 most nem befele folyik a transformátorba. Stendrián módon a petyeket is elfelejtettem, pedig enélkül nem definít a példa. Lényeg az, hogy ott nincs negatív előjel, az A eredő E2 szorzata, matematikából éppen most tanulják a matrix algebrát, azt hiszem, tehát ez valószínűleg kapásból ránézésre megy, 0 R per N, N per R, és 0. Tehát a főátomban nullák állnak, a mellékátomban pedig egymás reciprokai állnak. Kész. A most következőkben, a kétkapus fejezet lezárásaként egy kis segítséget szeretnék ahhoz adni, hogy számítás technikailag miként kezelhetők azok a feladatok, például a házi feladat, amelyben olyan sok összetevő van, hogy a kézi számítás bonyolult vagy nem célra vezető, és számítógép segítségével szeretnének dolgozni. Hoztam egy számítógépet is, hogy meg tudjuk majd nézni ezt a kivetítőn is. Ide fogom írni az összefüggéseket, hogy ha lehúzom a vászat, akkor látszódjon. Talán nem itt kellett volna kezdenem az írást. Legyen a címe ennek a fejezetnek az, vagy utolsó szakasznak, hogy számítástechnikai fogások. Számítástechnikai fogások. Tehát a cél egy... Igen? A cél az, hogy meghatározzunk egy kétkapu karakterisztikát. Ugyanakkor a nehézség az, hogy egy nagy hálózatról van szó. Hát a nagy az relatív dolog, hogy kinek mi számít nagynak hálózatok tekintetében, de maradjunk abban, hogy célul tűzzük ki azt, hogy számítógép segítségével számítógépes megoldást adjunk. A blokkséma az úgy néz ki, hogy van egy jó nagy hálózat ebben a dobozban, amiben mindenfajta komponens lehet, ezt már egyszer rajzoltam, hogy ellenállás, vezérelt források, generátor, stb. Erősítő. Kétpólusok, független források nélkül, és van egy primerkapu, egy kijelölt primerkapu, U1, I1 kapuváltozókkal, és egy szekunder kapu, U2, I2 kapuváltozókkal. És cél valamelyik karakterisztika meghatározása, például a hibrid karakterisztika meghatározása legyen a célunk. A hibrid karakterisztika ugyebár az U1, I2 kapuváltozókat fejezi ki, az I1 U2 kapuváltozókkal, azaz az I1 U2 mennyiségeket kell függetlenül előírhatónak tekinteni, hálózat nyelvére lefordítva, ilyen forrásokkal kell ellátni a primer és szekunder kapukat, tehát egy áramforrással, egy I1 áramú forrással a primer kaput, és egy U2 feszültségű forrással a szekunder kaput, és kifejezendő ekkor, tehát ezek az I1 és U2 formálisan ismertek, és kifejezendő. Az U1 feszültség és I2 áram. Tehát írják oda, hogy ezek a kifejezendők. Kifejezendő, hát ebből sok minden talán nem látszik. Az I1, U2, azok pedig formálisan ismert mennyiségek. Ezt nem írom oda, ezt még kevésbé lehetne olvasni, azok formálisan ismertek. És ami ez eddig is volt, de ami most új, és a számítástechnika szempontjából fontos, hogy emellett nekünk most bele kell menni ebbe a dobozba, ebbe a hálózatba, és hogy megoldható egyenletrendszer álljon elő, ezeknek bizonyos belső változókat is kell tulajdonítani. Tehát keletkeznek belső változók. Például a csomóponti potenciálok módszerét alkalmazva alapvetően csomóponti potenciálok, de azt is láttuk egyszer, hogy még itt is szükségessé válhat csatolt kétpólusok esetén bizonyos áramok bevezetése. Tehát egy változó halmaz, például csomóponti potenciálok keletkezik. Én ezt most egy x-vektorba foglalom, amely x-vektorban x1, x2, stb. Xk ismeretlen változó van. Ez egy oszlopvektor legyen, tehát a sorvektor transzponáltja legyen ez az x. Gondoljak mondjuk a csomóponti potenciálokra, lesz egy konkrét példa is, azok jelennek majd meg. És akkor az első lépés egy egyenletrendszer felírása. Például csomóponti potenciálok módszerének alkalmazásával áramtörvények egy halmaza. Ezt most nagyon tömören írom föl. Annyit, hogy például Kirchhoff áramtörvények csomópontokra a csomóponti potenciál módszer alkalmazásakor. Nagyon tömören úgy írom föl, hogy van egy, vagy lesz egy S-mátrixom, amely ismeretleneket szoroz, és pedig, vagy változókat szoroz, úgyhogy célszerűség okokból az U1-et és az I2-t írom ennek az oszlopvektornak a felső két helyére, majd jön az X oszlopvektor, az ugye akármilyen hosszú lehet, nagy hálózatnál K nagy, 10, 20, 30, annyi csomóponti potenciált vezetünk például be, és a végén az I1 és U2 ismeretlenek állnak elő, és mindez nullával egyezik meg. Ez egy nagyon kompakt alakja, amely kompakt alakra bármely egyenletrendszer rendezhető. Maradjunk abba, hogy amiket fölírunk, azt nullára kell rendezni, és ilyen módon kell összeválogatni a változókat ebben az oszlopvektorban. Ez az S-mátrix, ez K plusz 2 sorral rendelkezik, és K plusz 4 oszlopa van. K a belső változók vagy segédváltozóknak a számossága. Ehhez adódik hozzá a 4 kapuváltozó. Be lehet azt látni, hogy az egyenletek száma ugyanakkor mindig csak 2-vel kevesebb, mint az ismeretleneknek a száma. Ez abból következik, hogy az I1, U2 gerjesztéseket csak formálisan tekintjük ismertnek, tehát azok még változók, és nem fizikailag létező gerjesztések, tehát valóban ez így még nem oldható meg, mert 2-vel kevesebb egyenletünk van. Viszont egy dolgot megtehetünk, és ez a következő lépés, hogy megpróbáljuk ezekkel a formálisan ismertnek tekintett változókkal a többit kifejezni. Tehát átrendezzük ezt az egyenletrendszert oly módon, hogy keletkezzen egy M-mátrix, amelyben az U1, I2 szerepel, és X a segédváltozók oszlopvektora, plusz az N-mátrix szorozva az I1, U2 vektor, és ez egyenlő nullával. Ez nem más, mint egy a mátrixok algebrájának a felhasználásával véghez vitt egyszerű manipuláció az egyenletekkel. Arról van szó, hogy az S-mátrix, ez egy M-mátrixot tartalmaz blokkként, és egy N-mátrixot tartalmaz blokkként. Hogyha ezeket szétszedjük, akkor hát ezt gondolják át, hogy matematika A2-ből most tanulják, ez valószínűleg nem olyan nehéz, hogyha az S az így módon dekomponálható egy M meg egy N almátrixra, akkor az egyenletrendszer, amit S-sel így lehet megfogalmazni, M-mel és N-nel eként fogalmazható meg. Az M az egy négyzetes mátrix, K plusz 2 ször K plusz 2 a mérete, az N pedig egy olyan mátrix, amelynek K plusz 2 sora van, de az oszlopainak száma az mindösszesen 2. És hogyha ez megvan, ez az hát átalakítás ez még csak, akkor a megoldás az nem más, mint az, hogy az egyik átviszem a jobb oldalra, és az U1 I2 X oszlopvektort azt mínusz M inverse szer N szer I1 U2-ként kapom meg, ahol ez a mínusz M inverse szer N, nevezzük Q-nak, egy olyan mátrix, amelynek K plusz 2 sora van, és két oszlopa, és a Q-mátrixnak hajszik, ha nem, nagyon könnyen be lehet látni némi utána gondolással, a felső négy eleme, tehát a Q1-1, Q1-2, Q2-1, Q2-2, és itt folytatódik, ez nem érdekes, az akármekkora lehet, a felső négy eleme, ez a 2x2-es blokk, ez nem más, mint a keresett hibrid karakterisztikának a H mátrixa, hiszen ezek a tényezők teremtenek kapcsolatot az I1, U2 változók, amiket itt független változónak tekintettünk, és az U1, I2 függő változók között. Hogyha mátrix szorzás tulajdonságára gondolnak, akkor valóban ez a blokk számít ebből a szempontból. Igaz? A többi, ami ott van, az a független változókkal a belső változók kifejezéseit adja, de senkit nem érdekel. Bennünket csak az U1-I2 kifejezés érdekelt, az meg így tehető meg, és ez per definíció H-mátrix lesz. Jó? És ezt most beszeretném mutatni, ha sikerül, itt a vetítő alkalmazásával, egy konkrét példán keresztül. Jó, közben elindult a matlab is, ez egyelőre nem kell. Ez az anyag fönn van a tanulmányi portálon. Horváth Péter kollégám készítette még az elmúlt tanévben. Úgy igyekszem mutatni, hogy jól látszódjon. Nem rajzolom fel időhiányában az egész hálózatot. Itt egy kétkapu tartalmaz egy vezérelt forrást. Tehát várhatóan egy nem reciprok két kapuról van szó, néhány ellenállást tartalmaz még ezen kívül, kapuváltozó Q1, I1, U2, I2, feladat a hibrid karakterisztika meghatározása. Egy nagyon picit más jelölésrendszert alkalmaznak ebben a dokumentumban, de talán követhető az, amit elmondtam, tehát hogy ezt szeretnénk megkapni, és úgy döntött a példa szerzője, hogy a csomóponti potenciálok módszerét alkalmazza, és úgy látszott, hogy ehhez be kell vezetni két ismeretlen potenciálú csomópontot, Φ1-et, Φ2-t, tehát az a bizonyos kis k számosság az most kettővel egyezik meg, és fölírja a módszer alkalmazásával a Kirchhoff áramtörvényeket a csomópontokra. Ezt úgy rendezi, hogy mondtam, hogy nulla legyen az egyik oldalon, annyi különbséggel itt, hogy ezt az I áramot, ezt a vezérlő áramot bevezeti ismeretlenként, tehát tulajdonképpen a kis k az 3, a két potenciál, meg egy vezérlő áram, nullára próbálja rendezni. Nem vezeti be az S-mátrixot, de tulajdonképpen ez alapján, az alak alapján az S-mátrix már fölírható volna, hanem azt csinálja, hogy kapásból, ezekből kiindulva az M és N mátrixokat állítja elő. Látják, hogy itt az M mátrix egy 5x5-ös négyzetes mátrix, az M mátrix az 5x2-es. Ez az alak szerepel a táblán, itt is ez történik. És itt hát annyi különbség van, hogy ő kapásból a jobb oldalra teszi az M mátrixot, azaz itt a negatív előjel nem jelenik meg, ami nekem megjelent, mert így dekomponáltam az eset. Lényeg az, hogy az M inverszer N lesz a Q mátrix, és ennek a Q-mátrixnak a felső két sora lesz az a bizonyos hibrid karakterisztika, amiről szó van. Itt a matlabos megoldás is le van írva, de ezt inkább én mutatom a matlabbal. Ugye tudják, hogy a BME hallgatóinak ingyenesen elérhető a matlab, remélem, hogy mindenki letöltötte, le lehet tölteni a BME szerveréről. Nagyon hasznos, a házi feladathoz nagy segítség. Ez egy tulajdonképpen egy programozási nyelv, egy script nyelv ez a matlab. Szerintem önök ezt minden további nélkül el tudják sajátítani olyan szinten, amilyen szinten nekünk kell. Lehet benne scriptet írni, de lehet az úgynevezett workspace-be közvetlenül parancsokat begépelni. Én megírtam otthon egy scriptet, hogy ne menjen itt vele az idő. Ez annyit tesz, hogy az előbb látott hálózatnak az R1, R2, stb. Paraméterét, amely megvan adva, azt változókba tettem bele, tehát értéket adtam ezeknek a változóknak, az alapvezérlő tényező az 0,9. Az S-mátrix, amit emlegettem, az úgy áll össze, hogy egész egyszerűen be kell gépelni, szögletes zárójelek között lehet mátrixot megadni. Az egy sor elemei között, vagy szóköz, vagy pedig vesző, az elválasztójel, én most a veszőt használtam, a sor végét a pontos vesző jelzi, és hogy kiférjen, itt nem lett volna szükséges, három ponttal egy sortörést vettem be, hogy egymásra lehessen az egyes sorokat írni, és itt a következő sor ugyanígy, látják, mindenfajta műveleti jel előfordulhat, tehát a második sorban a harmadik elem egy komplex, egy összetett kifejezés, szerepelnek benne a paraméterek, meg az alfa tényező is, nem egy nagy művészet. Úgy alakult, hogy ennek négy, az én S-mátrixomnak négy sora van, és öt oszlopa. Hogyha csak ezt a blokkot futtatom le, tehát ami most ki van színezve, eddig az elválasztó vonalig, azt a Ctrl-Enterrel megtehetem, akkor végrehajtódik a parancs, itt a workspace-ben ezek a változók megjelennek. Ha kíváncsi vagyok, hogy néz ki az S-mátrixom, akkor beírom, hogy S, Enter, kiadja ezek a numerikus értékei az S-mátrixnak. És akkor a hibrid karakterisztika úgy jön létre, hogy az M-mátrixba beleteszem ennek az S-nek az első, második, harmadik, negyedik oszlopát. Mátrixot indexelni úgy lehet, hogy az S gömbölyű zárójelek között sorindex, oszlopindex, a kettős pont azt jelenti, hogy az összes sor, ez pedig azt jelenti, hogy csak az első, második, harmadik, negyedik oszlop, ez adja az M-mátrixot, hasonlóképpen az N így áll elő, és ez a bizonyos művelet, minusz M inverszer N, itt történik meg, és itt áll elő ez a Q-mátrix, Ctrl-Enterrel végrehajtva, meg fog jelenni, hogy H egyenlő Q-nak az első két sora és első két oszlopa, itt megjelenik a workspace-ben, Ez tehát a numerikus értéke a hibrid karakterisztikának. Arról nem beszéltem, hogy nyilván ezeknek van mértékegysége, választani kell egy koherens egységrendszert, amelyben már ezeket a számértékeket is megadtam, ugye emlékeztek, kilóomok voltak ott, itt nem szerepel a kilóom. Hogyha ez kilóomban van, akkor a hibrid mátrixban is az ellenállás dimenziójú dolgok kilóomban lesznek, a vezetés dimenziójú dolgok pedig 1 per kilóomban, tehát millisiemensben adódnak ki. Ezzel nyilván ki kell egészíteni ezeket az eredményeket. Hogyha valaki meggondolja magát és az impedancia karakterisztikára kíváncsi, akkor az S-mátrixból egész egyszerűen annyit csinál, hogy nem az első két oszlopot tartja meg, és az utolsó kettőt veszi ki gerjesztésként, hanem kiveszi az impedancia mátrixhoz tartozó gerjesztéseket, és pedig az I1-et, I2-t, ez lesz az N mátrix, és a maradék meg lesz az M mátrix. Láthatják, hogy itt az ötödik sorban volt nekem az I1-hez tartozó együttható készlet, és a másodikban az I2 együttható készlete, az M pedig a maradék, és egy pillanat alatt ebben a blokkban végrehajtódik ez, hogy R nem reciprok egyenlő ennyi és ennyi. Utolsó gondolat, hogyha valaki megint meggondolja magát, és azt mondja, hogy hát ott nincs is igazából vezérelt forrás, akkor nem kell újra csinálni semmit, hanem azt mondja, hogy alfa egyenlő nulla. Ide pasztáztam az S-mátrix ezen kifejezését még egyszer, és ha ezt hajtom végre, akkor alfa egyenlő nulla mellett keletkezik az S-mátrix, és az R reciproknak nevezett mátrix, ami az alfa egyenlő nullához tartozó impedancia karakterisztika mátrixa, az pedig itt van, és nagyon jól látható, hogy a mellékállóbeli elemek, tehát ez és ez megegyeznek egymással alfa egyenlő nulla mellett, amikor is reciprokká válik a számított két kapu. Tehát a házi feladat megoldása tulajdonképpen az egyenletek felírását jelenti, az a munka 90%-a a helyes egyenletrendszer felírása. Utána az egyes karakterisztikák nagyjából, ha egy ilyen script megvan, fél percen belül előállnak. Érdemes ezt a MATLAB-ot kicsit megismerni. Mindenfajta segédanyagok vannak fönn a tanulmányi portálon is. Ez is, amit itt az előbb mutattam. Nézegessék ezt, és a házi megoldásán ez jól fog jönni. Befejeztük ezt a témakört. Szombaton dinamikus hálózatokkal fogunk foglalkozni. Már köszönöm szépen a figyelmet.